Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. A kezdő lépések a tudományos pálya felé elnevezésű program a természettudományok iránti érdeklődés felkeltését célozza. Új szaktantermet adtak át a Miskolci Egyetem egészségtudományi karán. Mélypontra érkezett az egri közélet a városvezetés szerint is. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A természettudományok iránti érdeklődés felkeltését célozza az a pályázat, melynek keretében az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szakemberei a térség 10 oktatási intézményében mintegy 600 fiatallal foglalkoznak. A Magyar Nemzeti Tehetségprogram és a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával életre hívott kezdő lépések a tudományos pálya felé elnevezésű programról dr. Hanák Zsuzsanna szakmai vezető mondja el a részleteket.
Maga a pályázati kiírás az egyértelműen a természettudományos tantárgyak és szakmákra vonatkozott. Főleg hátrányos helyzetű iskolákban képzelték el ezt a programot a kiírók, illetve főleg a lányok köré, a lányokat célozta meg ez a program. Úgyhogy mi az első körben, amikor eldöntöttük, hogy beadjuk a pályázatunkat, 10 iskolát kerestünk meg. Mind a 10 iskola hátrányos helyzetű járásban működő iskola, megjegyzem, nagyon jó iskolák, ezt csak kizárójelbe teszem. És ezekkel az iskolákkal felvettük a kapcsolatot legelőször. Amikor ők rábólintottak, hogy hajlandóak belépni ebbe a programba, ezt követően egy úgynevezett workshopot tartottunk nekik. Ezen a workshopon ott voltak a diákok, főleg a 7.-8-osak, középiskolában 11.-12-esek, és tulajdonképpen próbáltuk motiválni őket arra, hogy a természettudományos tárgyak, fizika, kémia, matematika, biológia, informatika és a többi, hogy ezekbe egy kicsit jobban gondolkodjanak. Végig jártuk mind a 10 iskolát, volt ahol olyan iskola, ahol középiskola is volt, és általános iskola is. A Salgótarjánban voltunk, Pétervásárán, Kompolton, Füzesabonyban, Miskolcon, Kazáron, Sajóládon, Szögligeten és Balassagyarmaton. Ezek között ugye voltak hát katolikus iskolák is, illetve hát nem katolikus iskolák is természetesen, és a nagy szeretettel fogadtak minket, ezért nagyon-nagyon örültünk. Sőt, aztán a workshopok után két iskola beadta a saját pályázatát a tehetségprogramba. Úgyhogy ez meg egy plusz ilyen siker volt a számunkra.
Új szaktantermeket adtak át a Miskolci Egyetem egészségtudományi karán, amelyek a képzések számára minőségi és színvonalbeli előrelépést jelentettek. Az egyetem városban a korábbi alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet épületének átalakításával, új szaktantermekkel, fizioterápiás laborral, tornateremmel, hallgatói és oktatói terekkel gazdagodott az egészségtudományi kar. A beruházást fizioterápiás egészségfejlesztési program sorozattal veszik birtokba, amelyhez kapcsolódóan Ilyen volt, ilyen lett címmel kiállítással egybekötött bejáráson mutatták be a megújult épületrészt. A részletekről dr. Kistóth Emőke intézetigazgató adott tájékoztatást.
Ha most teatrális akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy megérkeztünk, mert hogy tényleg nagyon sokáig kereste az egészségtudományi kar a helyét, a képzések helyét, és nem csak fizikálisan, hogy az elmúlt 10 évben a két épület között, tehát az egyetem túlvége és a másik vége közötti épületek között ingáztunk, bolyongtunk, hanem funkcionálisan is. Sokszor elmondtuk már, és mindenhol ennek hangot adunk, az egészségtudományi képzésnek nagyon fontos célja, hogy nagyon szervesen beintegrálódjon, beilleszkedjen a Miskolci Egyetem rendszerébe, és megpróbáljunk tényleg hasznos tagja lenni ennek a fantasztikus univerzitásznak. Azt szeretnénk, hogyha a Miskolc Egyetem is azt érezni, hogy jó, hogy van egészségtudományi képzése. Ennek a célunknak hangot ad és hangsúlyt ad az is, hogy az egészségtudományi képzések fejlesztése a Miskolc Egyetem stratégiájában egy kiemelt helyet kapott, kiemelt fejlesztési terület címszó alatt szerepel, úgyhogy mi ennek úgy próbálunk megfelelni, hogy folyamatosan bővítjük a képzési portfóliónkat a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően, szinte minden évben indítunk egy-egy új szakot és új képzést. Emellett mi próbálunk úgyis hasznos tagja és szerves része lenni a Miskolc Egyetemnek, hogy az egészségfejlesztési stratégiának a célkitűzéseit igyekszünk megvalósítani. Minden megmozdulásunkkal ennek a stratégiai célkitűzéseknek a érdekében cselekszünk, ez a mai nap is, és ez az egész hét is ilyen. Tehát egy 30 missziós tevékenység keretében próbálunk egészségfejlesztő és családbarát programokat behozni a Miskolci Egyetemre. Úgyhogy mi már mi is mondhatjuk, hogy úgy érezzük, hogy jó nekünk itt lenni. Infrastruktúrális vonatkozásban óriásit léptünk. Ezzel a mai nappal, amikor megmutatjuk, hogy hová került a egészségtudományi kar gyakorlati oktatása, azt szerintem önök is fogják látni, főleg, hogyha tényleg arra az EPER-5-ös, EPER-6-os kollégium oldalszányokra gondolunk, ami az előző 10 évben a helyünk volt, ez nem volt igazán méltó, de nem volt más lehetőség, szükség megoldásnak indult 2014-ben, amikor a Mész utcai épületből átköltöztünk ide, és ahhoz képest fantasztikus ez a mostani állapot. A Stefánia épületünk, tehát a Helmélet épületünk közvetlen közelében és szomszédságában lévő B5 épület földszintje és első emete áll most már rendelkezésünkre, felújítva, átalakítva a gyakorlati képzés számára. Megnevezni még nehéz ezt az épületet, mert amikor a 19-ben a volt FRK épületét elneveztük Stefánia névre, akkor az nagyon jól sikerült, ugye ez egy szép női név az első magyar védőnői szolgálat fővédnökének, Stefánia hercegasszonynak a neve után kapta a nevét, és hát próbáltunk méltó nevet találni, igazán még most nem sikerült. Valószínű, hogy ez még sokáig volt AFKI lesz, vagy B5 épület lesz, de igazán a funkció úgy adja ki magát, hogy az egészségtudományi kar gyakorló épületeként fog ez működni. És mi nagyon szeretnénk megköszönni az egyetem vezetésének, a földtudományi kar vezetésének és az AFKI munkatársainak, hogy partnerek voltak abban a funkcióváltásban, ami megtörténhetett. Én azt gondolom, hogy mindannyiunk számára ez egy win-win történet volt, mindannyian jól jártunk ezzel, ha már csak arra gondolunk, hogy egy nagy rendrakás, egy nagy pakolás, kipakolás, selejtezés, az mindig egy megújulás, megtisztulás jelenthet mindannyiunk számára. A földszinten 310 gyógytanász hallgató számára, 460 négyzetméteren, 3 szaktanterem, egy fizioterápiás laboratórium, egy kis tornaterem, hallgatói terek, oktatói helység áll rendelkezésre, és nagyon modern vizes blokkok, öltözők állnak rendelkezésre. Ha van egy pici idő és kedve, akkor felmehetünk az első emeletre, és a jobboldali rész az már készen van, az a védőnőké lesz, ott pedig babaszóval mintatanácsadó látható, oda is bekukkanthatunk.
Mélypontra érkezett az EGRI közélet a városvezetés szerint is. Erről Mincér Gábor beszélt sajtótájékoztatón. Az alpolgármester véleménye szerint arra még nem volt példa, hogy egy polgármestert titkos szolgálati módszerekkel lehallgassanak. Az ügyben megtörtént a feljelentés ismeretlen elkövetők ellen. Bár, mint mondta Mincér Gábor, vannak sejtéseik, kik állnak a lehallgatások hátterében.
Talán a mélypontjára ért a közélet, bár nem biztos, hogy mélypontról beszéltünk, lehet itt még ennél ugye lejjebb is. Ugye egy országos tendencia, ami megfigyelhető, hogy egymásnak feszülő erővonalak itt a választás alatt, ugye nem új keletű ez, hiszen 2019-ben is voltak már országos botrányok, megjelent videók, meg egyéb felvételek, de azért olyan sosem történt, vagy legalábbis én így az önkormányzatiság történetében nem emlékszek arra, hogy polgármestert a polgármesteri hivatalon belül a saját dolgozó szobában lehallgattak volna. Márpedig ugye ezek a megjelent felvételek arra utalnak, hogy bizony itt egy hangrögzítő készülék lett valamikor a múltban elhelyezve, és ez több ottani beszélgetést rögzíthetett. Nyilván ugye a polgármester napi 10 órát is van, hogy bent van a hivatalban, és ugye a legtöbb tárgyalását, beszélgetését, akár magájellegű, akár a város érdekében valamilyen tárgyalást, azt abban az irodában folytatja le. Tehát, hogy itt ki és mit vett föl, tényleg akár az orvosát is hívhatta, tehát olyan privát szférába belemenő, akár a családjával történő telefonbeszélgetések is rögzítve lehetnek, aki nem tartozik senkire, hiszen ez az ő saját magánélete. és hogy ezzel így visszaélni, tehát titkosszolgálati módszerekkel mondhatom, ráadásul ehhez azért valaki kellett innen egy belső ember, tehát hivatali tisztviselőt, köztisztviselőt, közalkalmazottakat bűncselekményre rávenni, hiszen ez bűncselekmény, bűntény, azért ez már nagyon-nagyon az alja ennek a történetnek, és számomra annyira meglepő ez, hogy kik lehetnek azok, akik ennyire akarják ezt a dolgot, hogy nem ismernek se Istent, se embert, mert mindent bevetnek, hogy a másikat lealjasítsák, ellehetetlenítsék, a népszerűségét rombolják, hogy ide ők be tudjanak ülni.
Híreink végén az időjárásról. Derült vagy fágyol felhős időre számíthatunk. Csapadék nem várható. A déli délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 6 és 14 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. április 28-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem védőszentjének, Borromeo Szent Károlynak a tiszteletére ünnepi szentmisét mutatott be és előadást tartott a Líceum kápolnájában november 6-án főtisztelendő dr. Novák István delegált általános rektor helyettes. Most ezt az előadást hallgathatják meg. Műsorunk a 2023. december 6-ai adásunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Egy kicsit betekintést nyerjünk a 16. század szentjének az életébe. Én nem foglalkozom túl sokat egyháztörténelemmel, de főleg a 16. század az egy különösen izgalmas időszak, amivel a fundamentál teológia keretében, ami az én teológián belül a szakterületem, szoktunk foglalkozni, hiszen ez a reformáció időszaka, ez a hitújítás időszaka, ez az az időszak, amikor a tridenti zsinat egy új egyházat akar teremteni, tehát ezzel a korral, ezzel az évszázaddal sokféle formában találkozunk. A mai előadáson úgy gondoltam, hogy néhány képet a szószoros értelmében is, a kivetítés segítségével, illetve jelképesen is az előadás gondolatainak a segítségével szeretnék felvillantani, hogy az is, aki esetleg korábban nem biztos, hogy mindennapi olvasmányai között szerepelt Borromeo Szent Károly életéről szóló bármilyen könyv, kiadvány, internetes cikk, ha hazamegy akkor, hogyha megkérdezi valaki otthon, hogy kiről is volt szó, vagy mi volt az előadás témája, akkor is tudjunk mondani néhány gondolatot. Az természetes dolog, hogy több száz évnek a távlatából, vagyis visszatekintve több száz évvel ezelőttre, rendkívül nehéz egy embernek az életét úgy bemutatni, hogy az valóban hiteles információkon alapuljon. De azért Szent Károly esetében sokkal könnyebb a helyzetünk, mint például a tegnapi nap ünnepelt szentjének az életével kapcsolatban. Ugye tegnap Szent Imrének volt a napja. Hát prédikációban akartam én róla szólni, de ugye nagyon sok történeti adatot róla nem találunk. Inkább legendák vannak, amelyek szószoros értelmében, amit el kell olvasni, ami olvasandó, és aminek inkább a tanítása a lényeg. 16. századról már nagyon sok információnk van, és így azért a Borromeói Szent Károly tisztelet és az körülötte kialakult kultusz az azt gondolom, hogy megfogható, és pár forrást felhasználva szeretnék róla szólni. Még egy gondolatot elmondok itt az elején, ami azért fontos, mert az egyetemünk ugye abszolút nyitott, és keresztények vagyunk, vagy lehet valaki nem keresztény, de lehet katolikus valaki, vagy éppen protestáns. Ugye a protestáns közösségben, egyházakban nem beszélünk a szentek tiszteletéről, és hogy mégis a katolikus egyházban mind a mai napig miért örvend olyan nagy népszerűségnek a templomokban a szentek szobrai, a szentekről készült képek, és hogy ez valójában nem egy képnek vagy a szobornak az imádása, hanem annak, akit ábrázol, annak az egykor élt személynek, akit az egyház szentté nyilvánított, vagyis kimondta róla hitelesen, hogy élete alapján minden bizonnyal üdvözült és így szent. Tehát ennek az embernek a tiszteletét valósítjuk meg, vagyis olyan ez, mint egy, bemegyünk a templomba, mint egy családi fényképalbum, ahogy elkezdjük nézegetni és mesélünk a család legkisebb gyerekének, hogy nézd meg ezt a fényképet, ez az ükapád, dédnagyapád, ilyen volt, olyan volt, és akkor mindig az ő életéből a jót emeljük ki. Azt látod, hogy mondunk róla egy történetet, és az a történet az már nem is egészen úgy történt, meg annak idején megtörtént, vagy nem úgy mondjuk, mindig egy kicsit szépítünk rajta. Hát valahogy a szentek élete mindig a valóság magvakat hordozza, és aztán kialakulnak történetek, legendák, csodák, amelyeket nyilván, ha az egyház tud bizonyítani, illetve bizonyíték van rá, akkor az a szenti avatáshoz sok esetben ugye szükséges, ha csak például nem vértanúságról van szó. Tehát a lényeg az, hogy a szentek tisztelete nem egy öncélú, hanem olyan példaképeket keresünk, akik előttünk éltek és végigjárták ennek az életnek a napjait. Priger Zsolt a 2019 novemberében megjelent Szív című jezsuita kiadványban a következőket írja Borromeó Szent Károlyra emlékezve. Egyház, ami igazából egyház. Rajta kapuk, amelyeket nap mint nap meg kell nyitni, széles nagy mozdulatokkal kitárni, hogy berohanjon rajtuk a fény, és átszáguldja az épületet a friss áramlás. Carlo Borromeo legalábbis így látta, mert örök fiatal egyházban friss levegő általi megkeresztelésén tűnődött egész életében, s persze azon, hogy vannak kapuk, amelyeket örökre védeni kell. Bármi vész jósló zenét karistolnak is rajta kívülről az ördög körmei. Károly szerint a hit folyamatosan megújuló ajándék, amely soha nem ragadhat a megszokás mocsarába, a lusta kereszténységbe, az ünnepnapi templomba járás rutinjába. A hit láng, ízzás, szenvedély, koncentrált tekintet az oltári szentségre, tekintet nélkül a veszteségekre. Ez a rendkívül szépen összeállított gondolat arról a Borromeó Szent Károlyról szól, aki 1538. október 2-án született, 46 évesen halt meg, 5. Pál pápa avatta szenté, és 1613 óta ünnepét november 4-én tartjuk egyházunkban. Az életének az elejéről szeretnék néhány gondolatot elmondani. A milánói hercegség egyik legnevezetesebb családjából származott. A család alapítója Padovából való milánói herceg tanácsosa volt, és miután anyjától fölvette a Borromeó vagy Borromei nevet, 1445-ben Arona grófja lett. Nagy volt a vagyonuk, akik a történelmet tanulják, tanítják, ők tudják ugye, hogy ez az időszak a bankárok vagy a bankárság kialakulásának időszaka vagy erősödése, és a Borromeiek között sok bankár is volt, Londonban, Barcelonában is volt fiókintézetük, és hát ami még nagyon fontos volt abban az időben is, hogy különlegesen jó kapcsolatokat ápoltak egyes országokkal, egyes területekkel, vagyis diplomáciában és politikában is tevékenykedtek. Borromeo Károlynak az édesapja a patricius családból való Medici Margitot vette feleségül, és aztán a családban például volt egy pápa, negyedik Pius néven lett pápa, több olyan unokaöcs volt, ahol az egyik a családban katona volt, Károly ugye klerikus volt, és természetesen a házasságok, a rokonságok is kiterjedtek voltak a 16. században ebben a családban, például a római Kolona családdal és az urbinói hercegekkel is kapcsolatuk volt. Ezt ugye azért érdemes elmondani, mert így akkor láthatjuk azt, hogy Borromeo Szent Károly valójában nem egy hátrányos helyzetű közösségből érkezett, hanem hát egy előkelő közösségnek volt a tagja, és ez ugye azért fontos, mert mindjárt mondom, hogy mi is történt ő vele. Ő 12 évesen öltött reverendát. Most azért itt ugye ne lepődjünk meg, 16. századról van szó. A 16. század amúgy is ugye borzasztóan bonyolult a reformáció okai, tehát ez egy külön előadást, vagy egy hetes előadást is megérne. Az egyház belső élete, majd erről fogok néhány szót szólni. És hát ugye a papságnak a helyzete azért az nem volt egészen mondjuk olyan rendezett, mint amilyen aztán a zsinatok után, vagy éppenséggel a II. Vatikáni zsinat során ugye megújult. Tehát voltak azért bizonyos problémák, amelyek között szerepelt az is, hogy tehát nem kellett várni sok esetben 18 éves korig, meg felnőtt kort betölteni. Tehát a klerikusi státusz az egy rendkívül szabadon kezelt témakör volt ebben az időben. Tehát ő a 12 évesen reverendát öltött, és apát lett a római bencés kolostorban. Ennek a jövedelmét már korábban megszerezte a család. És ugye itt van a érdekessége az ő életének, ami miatt a szentek között is tisztelhetjük őt, hogy bár az apátsági jövedelem felett Károly és a család rendelkezett, és évi jövedelme 2000 arany volt, ezt ő nem adta oda a családjának, és nem csak azért, mert volt amúgy is pénz, hát nyilvánvaló, hogy ahol van, ott még jobban várják, hogy legyen még több, hanem megismerte az evangéliumot, és megismerte a krisztusi tanítást, tehát nem csupán egyfajta politikai tisztség volt számára az, hogy a klerikusi pályára lépett, és ő, amikor ennek az apátságnak az úgynevezett komendátor apátja volt, szétosztotta ezt a vagyont a szegények között. Azt gondolom, hogy ez az első olyan az ő életéből, amit azért kell megemlítenünk, mert hogyha valakiről azt mondjuk, hogy szent, akkor nem életének egyes szakaszait nézzük. Ha például arra gondolunk, hogy Szent Ágoston, akit ugye szintén szentként tisztelünk, életének elején azért eléggé távol állt a kereszténységtől. Aztán édesanyja Szent Mónika imádságának a hatására, meg nyilván kegyelem is kellett, nem csak hogy megtért, hanem aztán ugye hát egy kiváló íróként a vallomásokat, hogyha valaki esetleg rászállja magát egyszer, és elolvassa, vagy esetleg van, aki olvasta, az rendkívül szépen mutatja az ő megtérésének az útját. És Borromeo Szent Károly az igazi életszentség útján már ebben az időben elindul, amikor ezt a egyébként családjának bizonyára hát nem annyira tetszett, de kellett volna ez a pénz, hogy ő ezt nem biztosította a családnak, hanem a szegények között szétosztotta. 16 éves korában egyetemre küldték, most ezen megint ugye nem csodálkozunk, nyilván nem a mai rendszer volt a 16. század oktatás rendszere, és mindkét jogból, tehát a kánonjogból és a civil jogból is doktori fokozatot szerzett. Ő kormányozta az egész családi birtokot, és jelentős szereplője lett a közéletnek. Egyetemi tanulmányának befejezése után, ahogy az előbb is már említettem, pápává választották negyedik Piuszt, aki az akkor 21 éves Károlyt Rómába hívta, 1560. január 31-én bíborossá, 8 napra rá, február 8-án Milánó érsekévé nevezte ki, azzal a kikötéssel, hogy Rómában kell maradnia, és az érseki teendőket egy úgynevezett helynök lássa el. Károly még akkor nem volt pappá szentelve. Az egyház ebben az időben egy nagyon mozgalmas időszakot élt, tehát most már a 16. század második felében vagyunk, csak néhány adalékot, hogy mi történt ebben az időben. A pápa ismét egybehívta a trienti zsinatot, amelyik egyfajta lépés volt a reformációra. Franciaországban vallásháború dúlt, Angliában Erzsébet királynő lépett a trónra, és félbeszakadt a katolikus restauráció. Második Fülöp király birodalmában súlyos vallási politikai feszültségek támadtak, és ugye ekkorra már úgymond felfedezték Amerikát, és Amerikában is ki kellett építeni az egyházi lelkipásztori hálózatot, és éppen ezért ebben az időben a pápának is sokfelé kellett figyelnie, de Károly volt az, aki mindenféle egyéb feladata mellett rendkívül fontos szerepet töltött be, hogy a katolikus egyház majd ennek a pápának a vezetés alatt meg tudjon újulni. Ugye a szentmisében mindig van egy könyörgés, és azt a könyörgést nyilván liturgikus szakemberek írták, és ez kerül bele a misekönyvbe. Urunk Istenünk, őrizd meg népedben Borromeo Szent Károly püspök lelkületét, hogy egyházad szüntelenül megújuljon fiat képmására, és így megismertesse Krisztust a világgal. Ugye mindig ezeben a bevezető könyörgésben egy mondattal utalunk az adott szentnek egy rendkívül jellegzetes tulajdonságára. Ha Szent Erzsébetről beszélünk, akkor a jótékonykodásra, és hogyha Szent István királyról beszélünk, teszem azt augusztus 20-án, akkor arra, hogy felépítette az országot, az egyházat. Tehát mindig az van a könyörgésben, ami a legfontosabb tulajdonsága. Most ebből a könyörgésből az derül ki, hogy Borromeo Szent Károlynak a lelkülete az egyre jobban a keresztény-katolikus megújult tanítással találkozott, amely egyébként itt a Szent Mis előtt kérdezte a Szent István Rádió riportere, hogy ez ugye mit is jelentett. Ez azt jelentette, hogy vissza az evangéliumhoz, tehát vissza ahhoz a tanításhoz, amit Krisztus tanított, amit Krisztus mondott. Mert hogy mindig voltak korábban is évszázadok, azután is voltak évszázadok, vagy olyan évek benne, ahol bizonyos formában eltért akár a klérus, akár a világi hívek, akár együtt a kijelölt krisztusi útról. Ezt most itt a 21. századi Európában, elmegyünk Nyugat-Európába, azért ezt nagyon jól látjuk, hogy például az az Európai Unió, amit még a II. Világháború után azért hoztak létre, kifejezetten a jelképei is mutatják, hogy a kereszténységre épüljön a 20.-21. század Európája, abban most minden más elképzelés szerepet kap, pont a kereszténység az, amivel úgy nem szívesen foglalkoznak a bürokraták, nem igazán szeretik, hogyha azokra az értékekre történik hivatkozás. Na hát ez az időszak is valami kicsit hasonló volt, csak más problémák voltak, és azt mondja a könyörgés, hogy őrizze meg a Jóisten a keresztény közösségben Szent Károly püspök lelkületét, hogy az egyház szüntelenül megújuljon fiat képmására, és így megismertesse Krisztust a világgal. Ugye a megújulás az sokféleképpen végbe mehet. Végbe mehet úgy is, hogy valami rossz következik belőle. Ugye most bizonyára a jelenlévők közül többen is tudják, hogy Rómában szinódus zajlott, és hát ez egy rendkívül bátor lépés volt ugye Ferenc pápától, mert nagyon sok új dologról is beszéltek. De nem mindegy, hogy annak a szinódusnak a témáiról, meg hogy ott pontosan mi hangzott el, melyik internetes oldalon akarjuk megismerni, mert hogyha olyan oldalon ismerjük, amelyik ilyen szenzáció hajház, akkor az nagyjából azt írja, hogy már meg is szűnt a papi cölibátus, tehát ezt már ott elintézték bent a Vatikánban, holott hát nem erről van szó, a korrekt szöveg az egészen más, és hát körülbelül mindegy, nem mondok internetes oldal nevet, egyiket megnéztem, legalább 10 alapvető hibát találtam benne, ami a tájékoztatásban szerepelt, és hát a valóságban meg egészen másként történt. Tehát a megújulás az most is úgy történik az egyházban, hogy beszélnek róla, és ez így volt 16. században is, beszélnek róla, kell hozzá imádságos, szentéletű ember, több is természetesen, és kell hozzá józan ész, mert nem lehet anélkül a megújulást véghez vinni.
Folytatjuk a Borromeó Szent Károly életéről szóló előadást. Dr. Novák István atyát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettesét hallják.
A következő gondolat, amit szeretnék itt elmondani, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, azt nem tudom, hogy jelenleg még az-e, de korábban egyetemi lelkész volt, 2019-ben mindenképpen, egy Alessandro Caprioli atya, aki a Borromeó Szent Károly papi testvériségben szocializálódott, és ő ennek a Szív című újságnak, a Priger Zsoltnak, aki írta a cikket, nyilatkozva a következőket mondta, hogy őt mire tanítja Borromeó Szent Károlynak a megújult lelkülete. És azt mondja, hogy Borromeó lelkisége semmi másról nem szólt, és innen jön az idézet, mint hogy határozottan álljunk ki az igazság mellett. Legyünk komoly igazságkereső emberek, gyakoroljuk a szeretet cselekedeteit, tudjunk ellenállni az uralkodó mentalitásnak, azt gondolom, hogy ez az egyik legkorszerűbb gondolat, pedig ez még a Covid előtti időben keretkezett ez a cikk, és azért azóta egészen mondhatnám azt, hogy a józanész sok esetben elmegy a világban, annyi esemény történt. Tehát tudjunk ellenállni az uralkodó mentalitásnak, és a következő mondat is szerintem egy nagyon megfontolandó mondat, hogy Borromeó Károly azt is tanítja, hogy a keresztény élet nem kényelmes, viszont boldoggá teszi az embert. A közömbösség meg úgy is együtt jár a lelki depresszióval, a lustasággal. És akkor azt mondja az egyetemi lelkész, aki fiatalokkal foglalkozik a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, ebből is következik, hogy a fiatalok sajnos sokszor olyanok lelkileg, mint az öregek. Pici dolgokat keresnek, pici boldogságokat keresnek. Szkeptikusak. Azt gondolják, hogy nem éri meg keresni a nagy, végtelen boldogságot. És aztán a Priger Zsolt megállapítja, hogy hát Borromeó Szent Károly az nem ilyen volt. Szent Károly nem a pici boldogságot kereste, 46 évesen szó szerint belehalt a végtelen boldogságba, a munkába. Amikor Borromeó Szent Károlyról beszélünk, akkor többek között kiemeljük, mint a szegények barátja, erre már utaltam. És azt gondolom, hogy ez azért fontos emlegetni, mert ugye a reformáció kialakulásának az indokai vagy okai között például olyat is szoktunk tanítani történelemből, hogy az úgynevezett búcsúcédulák árulása történt, eladása történt. Az persze, hogyha az ember jobban utána jár, akkor ott azért azt tudhatjuk, hogy azért az nem volt egy öncélú dolog, ugyanis az a csodálatos szép bazilika Rómában, a Szent Péter bazilika, az akkor épült, és hát ebből a pénzből akarták fedezni az építkezést. De mindezek az okok közrejátszottak abban, hogy nagyon sokszor pénzközpontúvá vált maga az egyház, vagy éppenséggel a keresztény ember. És Borromeó Szent Károly azt szerette volna megmutatni a saját példáján keresztül, hogy persze, hogy fontos, hát hiszen a képi ábrázolások is mutatják, meg az életrajza is, hogy ő nem volt úgy szegény, hogy nem volt semmije. De hogy mondhatnám azt, hogy nekem olybá tűnik, mint egy ilyen késői idézelbetett Szent Erzsébet, aki az uralkodói családból származik, és hát mégis a szegények barátja lett, és hát ugyanígy Borromeó Szent Károly is ezt fontosnak tartotta. 1565-ben szeptemberben vonult be Milánóba, és itt egy rendkívül érdekes dolgot csinált. Levelezések tömkelegei indultak el, még talán úgy is lehetne fogalmazni, hogy ugye ebben az időben meg kellett újulni a liturgiában, a javak kezelésében, a klérus képzésében. Fontosnak tartotta, hogy a jótékonyságot azt ellenőrizze is, tehát ne csak az legyen, hogy valaki jótékonykodjon, de meg is kellett nézni, hogy az valóban célhoz érte. És ugye ebben az időben indulnak el az anyakönyvek vezetése, tehát az anyakönyvezés az egyházon belül, És hát azért akkor is voltak, mondjuk így, nem annyira a bürokráciát kedvelő emberek, akár a klerikusok között is, és hát ezt nézni kellett, hogy valóban megtartják-e, vezetik-e. És emiatt is, meg egyébként is a zsinat miatt rengeteg levelet írt a püspökök számára, ez egy mintául szolgált, és elkezdtek a többi itáliai püspökök is leveleket írni a néphez, és hogyha valaki elmegy Milánóba, akkor az Ambróziának könyvtárban 100 kötetet töltenek meg a levelek. Azok a levelek, amelyeket hozzáírtak, vagy ő írt, tehát rendkívül kiterjedt levelezést folytatott, és ezeket, hogyha valakit érdekel, akkor ugye ezeket meg tudja nézni. Most a püspöki munkájáról néhány dolgot, mert az esetleg lehet, hogy még minket is segíthet, ha más nem, akkor a vezető beosztású kollégákat. Azt mondja, hogy levélvázlataiból a következőképpen lehet a munka módszerét rekonstruálni. Minden kérelmet, amit megkapott, azt elolvasta. Hát azért az, én néha lemaradok az e-mailek olvasásában, de biztosan vannak mások is így. Főleg, hogy van ugye 3-4 e-mail cím. És szakértelemmel vetette össze saját véleményét másokéval. Ha egyszer döntött, azt kitartóan védte, és határozottan föllépett mindazokkal szemben, akik találva érezhették magukat, akár Rómában, akár Madridban, vagy Milánóban. Most természetesen egy ilyen nagy formátumú ember, és ezt láthatjuk a közéletben is, hogy vagy a Nobel-díjasok között, vagy bárhol, hogyha megjelenik egy nagy formátumú ember, az ugye nagyon sokszor onnan tudjuk, hogy szerény, de ugyanakkor nagy tudása van, sok mindenre képes, de az ilyen embernek is vannak ellenségei. Hát én is meglepődve olvastam ezt a részt, nem ismertem Borromeo Szent Károly életéből, hogy mivel nagyon sok érdeket sértett, például feloszlatott egy a ferences szerzetes rend Humiliáták nevű ágát, akkor egy barát, aki onnan ugye ki lett ebrudalva, belopakodott az érsek kápolnájába, és rálőtt Borromeo Károlyra. Hát aztán nem lett neki súlyos baja, de például összekülönbözött második Fülöp helytartóval, és az azt is tudta, hogy ő bármennyire is szeretné megszüntetni az egyházban uralkodó esetenként nem jó állapotokat, ezt nem fogja mindenki jó szemmel nézni, és akkor arra gondolt, ami megint egy ilyen rendkívül fontos dolog, én azt gondolom mindannyiunk életében, hogy gondolkodva újítani, de ő azt is tudta, hogy azokat, akik már 10-20-30 éve benne vannak olyan állapotban, ahonnan már nem is akar kijönni. Tehát volt olyan klerikus, aki a mi atyánkot nem tudta, de mégis klerikusként szerepelt. Akkor arra gondolt, hogy nem a múltra kell visszatekinteni, hanem a papképzést kell teljesen modern alapokra helyezni. Ezért van az, hogy kispapok védőszentje, vagy papság védőszentje, és Borromeo Szent Károly. Ezért van az, hogy Eszterházy Károly püspök is ugye különös szeretettel gondolt az ő védőszentjére. És hát igazából ő azt fogalmazta meg, hogy a trienti zsinat, ahogyan azt elképzelte, hogy is fog kinézni a modern új papképzés, mármint akkor modern, azt meg kell valósítani, és ezért 1565-ben a papságra készülők számára már internátust, iskolát nyitott, és ez lett a milánói szeminárium őse. Tehát korábban nem kellett ahhoz, hogy valaki klerikus legyen, ahhoz, hogy valaki felszentelt személy legyen, nem kellett ilyen különösebben nagy iskolákba járni, hanem az alsó papságban, főleg faluhelyre, ahol a hívek sem tudtak írni, olvasni, hát azért még ez ekkor természetesen jellemző volt, ott úgy el volt a liturgiában az is, akinek olyan nagy hozzáértése nem volt. És akkor fogalmazta meg Szent Károly, hogy össze kell kapcsolni a világ és az egyházi tudományokat, és azt mondta, hogy ja, és még az is érdekes volt, hogy két szemináriumot nyitott, egyiket a vidéki, másikat meg a városi életre készülő papság számára, mert hogy azt tartotta, hogy különféle módon kell nevelni azokat, akik városi emberek közé mennek, meg azokat is, akik a vidékre mennek. És például Svájcban is nyílt egy harmadik is, ahová azokat a papnövendékeket küldte, akik majd a svájci völgyekbe mennek, ahol ugye hát szembe kellett nézni az egyre erősödő reformáció mozgalmával. Volt egy hittaniskola, amit Károly érsek fölkarolt, és a népjavát szolgálta. Aztán támogatta az úgynevezett oltári szentség közösségeket. Erről csak annyit tennék hozzá, hogy ugye itt a Szentmisében látjuk, hogy ugye kitesszük a kis asztalra a ostját, meg a bort, és ugye utána az még egy közönséges anyag, egy kenyér és egy bor, és amikor a felszentelt pap elmondja az úgynevezett átváltoztatási szavakat, akkor lesz az a katolikus teológia szerint, a katolikus keresztény hitünkben Krisztus teste és vére. És volt egy időszak az egyház történetében, amikor annyira féltek az emberek szentáldozáshoz járulni a bűnük miatt, hogy talán ennek is köszönhető, vagy ez is egyik oka volt, hogy elindultak az úgynevezett oltári szentségimádások, amikor ugye nem vették magukhoz a szentostját, hanem díszes tartókba kitették az oltárra, és akkor azt ott nézték, ez ma is létezik, a szentségimádás bevett gyakorlat. Persze a mai egyházi teológia azt mondja, hogy aki a misén részt vesz, katolikusként szokott gyónni, jár rendszeresen vasárnap szentmisére, rendezett házassága van, az úgy mehet szépen mindig a szentmiséken áldozni, ha pedig bűne van, akkor előtt elvégzi a szentgyónást. De ez nem volt mindig ilyen egyértelmű, sőt, nagyon zárójelben mondom, hogy én az egyház öt parancsából azt már mindenképpen kivenném, vagy nem is kivenném, hanem megújítanám, amelyik azt mondja, hogy évente egyszer gyónjál, és legalább a húsvét időbe áldozzál. Ugye ezt én már úgy mondanám, ahogy a teológia ma tanítja, hogy amikor súlyos bűnöd van, akkor gyónjál, és minden szentmisén áldozzál. Mert igazából ez ma már a gyakorlat, vagy ennek kellene lenni. Azt is érdemes elmondani, hogy hát azért nem csak a klerikusokkal volt baj a 16. században, mert hát nyilván a templomba járó nép sem volt az erkölcsnek a magas fokán, és azért Borromeó Szent Károly megpróbálta, hogy az egyházmegyét látogatja. Ez egy nagy dolog volt akkor, mert egyébként ezek a püspökök, bíborosok beültek a saját palotájukba, és mint egy az én várom, az én házam, vagy az én házam, az én várom elv alapján sokan nem mentek ki úgymond a plebszhez. És akkor Szent Károly megtette, hogy végig látogatja, és ugye hát ez egy csodálatosan nagy újítás volt, mert ez ma is úgy van, hogyha egy püspök elmegy az egyházmegyében valahová bérmálni, misézni, látogatni, akkor azért a pap kihord mindig lábon egy gyenge kis infarktust, mert hát azért csak mégis a főnöke jön, és akkor nagyon fontos, hogy tiszta legyen. Amúgy is fontos, de ilyenkor főleg fontos, hogy tiszta legyen az oltárterítő, szépen legyen a plébánia, a kertrendben legyen téve, a kutya ne harapja meg a püspököt is, így tovább, mert ugye ilyenre is volt példa egy vidéki másik egyházmegyében. Na, a lényeg az, hogy tehát ha ezt megtudták ugye nyilván akkor is azért száguldott az információ, ha nem is olyan gyorsan, mint ma, hogy a püspök meg fog érkezni, akkor ott azért úgy rendbe tették az egyház életét, mert tudták, hogy nagyon szigorú, és szeretettel szigorú, és éppen ezért, ahogyan látogatta, tulajdonképpen ő azt gondolta, hogy így tudja a látogatások által a papokat is, meg a híveket is arra rávezetni, hogy hiteles, Krisztus követő életet éljenek. Nagyon sok tennivalója volt, hiszen a nép körében emelni kellett az erkölcsi élet színvonalát, és még ami nagyon fontos volt, hogy fel kellett számolnia azt a sok visszaélést a liturgiában, ami kialakult. Ugye ma már azért tudjuk azt, hogy ha elmegyünk a világ bármelyik pontján egy katolikus templomba, akkor ott ugyanaz a szentírási szakasz van, többé-kevésbé ugyanazok a imádságok hangoznak el, ugye a prédikáció az, ami mindig az egyénnek a személyes, mondjuk saját szabad szellemi terméke. Persze ott sem mindegy, ugye, hogy mit mond nyilván. De abban az időben azért még sok minden nem állt helyre, nem is biztos, hogy mindenki megismerte a zsinatnak a liturgiára vonatkozó rendelkezéseit, és ezért ezzel is szembe kellett nézni. Egyébként most is vannak mindig olyan kezdeményezések, mozgalmak a liturgiák területén, ahol hát nem árt, hogyha az adott egyházmegye vezetése, liturgikus szakembere odafigyel, hogy valóban az a szentmise az ne menjen át egy ilyen másféle rendezvényé. Nagyon fontos volt számára az is, hogy a szülőket megtanítsa arra, a gazdag szülőket is, hogy bár lehet fényűző életet élni, de a gyerekeket nevelni kell. És éppen ezért a gyermekek nevelése is egy központi szerepet kapott, mert azért tudjuk, hogy a gyermek az egy nagyon érdekes státuszt foglal el a világ történelem során a különböző népek, vallások rendszerében. Tehát ha például a római jogot nézzük, ott azért a gyereknek mondjuk így vajmi kevés szava volt, tehát sok mindent megtehetett vele az apai hatalom. És hát azért a középkorban is tudjuk, hogy nem voltak még gyermekvédelmi törvények, stb. És ahogyan a másik nagy szent, Néri Szent Fülöp is rádöbbent arra, hogy ezeket az utcán csellengőket, vagy Boszkó Szent Jánosra gondoljunk, ugye az utcán csellengőket össze kell szedni, és nevelni kell őket, ez Borromeó Szent Károly is jól látta. És hát ami még fontos, hogy ebben az időben is gyakoriak voltak a babonák, például a mágia, halott idézés és a hiszékenység. Tehát a reformációnak egy másik indoka pontosan ez is volt, hogy mondjuk lehetett kapni állítólag a reformáció környékén vagy előtt ama kis Jézusnak a koponyáját. Ugye ez eleve fából vaskarika, mert kis Jézus az nem halt meg, illetve hát Jézus meg is feltámad, de az emberek ezt vették, vagy vették azt a szöget, amivel Jézus keresztre feszítették, és mielőtt megvették, rögtön újra kitették az asztalra a következőt. Tehát ezek a visszaélések, ezek abszolút bosszantották Borromeó Szent Károlyt is, és éppen ezért fontosnak tartotta, hogy igazi vallásosság legyen. Egyébként csak zárójelben mondom, mint gyakorló lelkipásztor, hogy ma sem jobb a helyzet némely esetben. Tehát sokszor tapasztalom azt, hogy a katolikus egyház teológiáját, meg szerintem szépen összerakott rendszerét valaki azt mondja, hogy hát ezt nem tudja elfogadni, de mellette egyébként meg olyan babonákban hisz, ami abszolút ellent mond a józanésznek. A reform tevékenységével kapcsolatban még azt is el kell mondani, hogy minden lelkipásztori lehetőséget felhasznált, diplomáciai, politikait, még katonai támogatást is. Nagyon fontos, hogy 1576-ban volt egy pesti Spilánóban, amit később egyébként Szent Károly pestisének neveztek el. A járvány terjedésével sokan elmenekültek, ő viszont megint csinált egy nagyszerű dolgot. Kezébe vette úgymond a gyeplőt, és a saját javaival, meg a gazdagok adományaival segített, ruhákat, élelmiszert, gyógyszert adott az embereknek, menhelyeket hozott létre, idéglenes kórházakat, ahol testi és lelki ápolást is kaptak. Úgyhogy ez mindenképpen azt mutatja, hogy a kort messze meghaladóan gondolkodott az egyházról, ami iránt lángoló szeretete volt benne, egyértelműen fontosnak tartotta, hogy a földi dolgaink azok az égiekkel fognak majd beteljesedni. Például ez is egy nagyon ötletes dolog volt a járvány idején, mint ahogy mi is, amikor a 2020-as Covid-járvány volt, ugye a kornak megfelelően kitaláltuk a közvetített misét, meg a sokféle egyéb dolgot, ő pedig kitalálta, hogy az utcasarkokon, útkereszteződéseken kell felállítani oltárokat, templomokat be kell zárni, hogy ne fertőzzék egymást az emberek. Több száz évvel ezelőtt milyen gondolata volt az egészségügyet illetően is ennek a szent életű embernek. Ami nagyon fontos, hogy hát nyilván, ahogyan mondtam is az előbb az idézetben, úgymond belehalt a munkába. Nagyon fontos volt számára, hogy főleg életének vége felé nagyon sokszor az engesztelésért imádkozott, és fontos volt a keresztút, amit nagyon szeretett, és elment életének utolsó évében, hogy a világvasárnapot egy ilyen keresztútnál megünnepelje, és a jezsuita Adomo Páternél elvégezze az általános gyónását. Életének minden hibáját meg akarta gyónni, böjtölt és keményen vezeklett, majd aztán visszament Milánóba, és az orvosok már csak azt tudták elmondani neki, hogy testi ereje elfogyott, és végül is felvette a betegek szentségét, és 1584. november 3-án halt meg Milánóban, 5. Pál avatta szenté, és ahogy mondtam, november 4-ére tette az ünnepét az egyház. Egy korabeli protestáns a következőképpen nyilatkozott róla: ha minden püspök és pap olyan lett volna, mint ő, nem került volna sor a hitszakadásra. Azt gondolom, hogy ezek után ebből a kis ízelítőből talán megérthettük, hogy például a Váci Szeminárium Hittudományi Főiskola miért vette fel a Borromeo Szent Károly nevet, vagy éppen egy szegedi gyermekotthonnak az udvarán található Borromeo Szent Károlynak a szobra, mert hogy ő az élet minden területén igazi e világon két lábbal járó szent volt, de mégis nyitott volt arra az égi hazára, vagy abba az égi hazába irányult a tekintete, amelyért igazából az egész életének a munkáját végezte. Ezekkel a gondolatokkal köszönöm meg a megtisztelő figyelmet, és én bízom benne, hogy majd a következő évben tőlem sokkal szakavatottabb egyháztörténész majd mélyebben fel fogja tárni ennek a szent életű embernek azokat a tanításait, tetteit, korhoz illő egyéb dolgait, amelyekről én most itt nem fejtettem ki, részben időhiány miatt is, és bízom abban, hogy ahogyan a Katolikus Rádiónak is elmondtam, hogy ugye jövőre az egyetemünk egy nagyon szép ünnepre készül, és annak kiemelkedő eseményei akár a Borromeo Szent Károlyhoz is köthetőek, hogy mondjuk azt, hogy most csináltunk egy ilyen főpróbát, és aztán majd a következő évben még nagyobb tisztelettel és szeretettel emlékezünk meg arról a Borromeo Szent Károlyról, aki a mi névadó püspökünknek, Eszterházy Károly püspöknek is a védőszentje, és ezáltal egy kicsit mindannyiunknak a védőszentje.
Borromeo Szent Károly életéről dr. Novák István atyát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettesét hallották.
Játékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink! Műsorunk a 2023. december 6-ai adásunk ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Rózsafüzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Bazilika ifjúsági imacsoporttal imádkozunk együtt.
A Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.